a békét hirdet az ég. Na 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 na.
Európa Rádió. Az értékek hullámhosszán.
Kedves hallgatóink, véget ért a kitekintő, kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Az elmúlt egy órában a szerkesztőműsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallották. Észrevételeiket továbbra is a vélemény@europaradio.hu e-mail címre várjuk, míg műsorainkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. További szép napot és rádiózást kívánok!
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Napindító. Hírek, információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazin műsora minden reggel 6 órától. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Szolidaritási akciót hirdet az Ökumenikus Segélyszervezet a venezuelai földrengés károsultjainak megsegítésére. A 1353-as adományvonalon híváson 500 forint adománnyal segíthetők a bajba jutottak, közölte a karitatív szervezet csütörtökön. A közleményben felidézték, hogy szerda este súlyos földrengés rázta meg Venezuela fővárosát és környékét. A hetes erősséget jóval meghaladó rengések jelentős károkat okoztak Caracasban. A több mint 20 utórengés következtében számos további épület dőlt össze. Az egész országban érezhető földmozgások károsultjainak várható számát a geológusok több mint 10 000-re teszik. Egyes becslések szerint ez a szám elérheti a 100 000-et is. Augusztus 20-án újra kinyit a 2 évvel égett Miskolc tapolcai barlangfürdő a kültéri medencékkel együtt, közölte a miskolci polgármester Tóth Szántai József a Facebook oldalán. Korábban Horváth Tamás a fürdő helyreállítását magába foglaló projekt műszaki vezetője azt mondta, a fürdőkomplexum épületgépészeti elemeit a nyitásig teljesen kicserélik, megtörténik a légtechnika és a kazánház komplex felújítása is. A fürdőcsarnokokban és a barlangi járatokban padlófűtést építenek ki, de a csarnokban lévő medence burkolatát is megerősítik. Emellett a barlangjáratokban az elektromos hálózat és a világítás is teljesen megújul. A laboratóriumi vizsgálatok alapján jelentős vízminőségromlást is okozott a Szinvapatak miskolci részén kedden észlelt szennyezés, nem csak elszíneződést, közölte a Facebook oldalán Tóth Szántai József Miskolc polgármestere. Ismertetése szerint a patak városon áthaladó felső szakaszán tapasztalt szennyező beömlésnél a vas, a mangán és a szerves szennyező anyagok mennyisége is többszörösen meghaladta a határértékeket. A víz a vízi élővilágra kedvezőtlen toxikus hatású volt. A patak belvároshoz közeli részén a Szinvaterasz környezetében már alacsonyabb értékeket mértek, vagyis a szennyezés a vízben haladva hígulni kezdett. A szakemberek szerint jó hír, hogy a halak jelentős része el tudott úszni a szennyezéssel leginkább érintett területekről, olvasható a bejegyzésben. A miskolci polgármester szerint ugyanakkor a patak medrében és az üledékben élő kisebb élőlényeket a szennyezés valószínűleg súlyosan érintette. A Szinvapatak kedd délután változott narancssárgára a Miskolcon áthaladó szakaszán. A polgármester korábbi tájékoztatása szerint a városi hőszolgáltató Tatár utcai fűtőműjében az egyik kazán karbantartásakor a leengedett vasoxidot tartalmazó víz folyt a patakba. Mint ahogy beszámoltunk róla, a helyszíni vizsgálatok első eredményei szerint a színvátért szennyeződés eredete a Tatár utcai fűtőmű területére vezethető vissza. A szennyezés másnapján értük el az Észak-Magyarországi Horgász Egyesület elnökét, Faragó Pétert, aki elmondta, hogy az akkori információi alapján nincs eddig halpusztulás, de folyamatosan ellenőrzik a területet.
Igen, hát az Egyesületnek van az úgynevezett halászati joga a színvánál már nagyon régen, és alapvetően ez egy pisztrángos víz, minden évben pisztrángot telepítünk. 150-200 kilót szoktunk telepíteni. Nem csak értesítést kaptunk, de azt is kaptuk, mert ugye a katasztrófa védelem is jelzett. Lényeg az, hogy a fűtőműben volt egy karbantartás, aminek során műszaki vagy emberi mulasztást nem tudom megítélni. Annak következtében egy része a karbantartásnak ugye az a víz, ami kijött, az vasoxid belekerült a színvába. Ez okozta ezt az elszíneződést. Jelentést kaptam a halőröktől, a színvában nincs halpusztulás. A következő napokban minden nap kimennek, végigmennek, megnézik, és hogyha egy pár nap elteltével sincs semmilyen halpusztulás, akkor kimondhatjuk azt, hogy szerencsére bármilyen katasztrófa történt, de szerencsére az Egyesületet nem érinti, mert halpusztulás nem történt. Remélem ezt tudom mondani önöknek pár nap múlva is.
Új elemmel bővül a hazai vármegyéket és vármegye székhelyeket bemutató emlékérmes sorozat. A Magyar Nemzeti Bank Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Miskolc megnevezéssel 30 000 forint névértékű ezüst és 6 000 forint névértékű színes fém emlékérmét bocsátott ki a gyűjtői sorozat negyedik elemeként. Az emlékérmék oldalai a vármegye székhelyet, illetve a vármegyét reprezentálják. Ezt követve az előlapon Miskolc épített örökségének kiemelkedő elemei, míg a hátlapon a vármegye domborzati és vízrajzi tagolása jelenik meg. Az emlékérméket Keresztúri Gábor iparművész tervezte. Befejeződött a Szóval Lévai podcast második évada. Újabb évadot tudhat így maga mögött a miskolci Lévai József Református Gimnázium és Diákotthon kezdeményezése. A Szóval Lévai 4 új epizódban olyan témákat dolgozott fel, melyek részei a mindennapjainknak, és különösen közel állnak a mai középiskolásokhoz. A mobiltelefon használattól és a pályaválasztás kihívásaitól kezdve a zenei ízlésen át egészen az önkéntességig. Célja, hogy párbeszédet teremtsen a diákok, pedagógusok és a szülők között az őket leginkább érintő kérdésekről. A műsor különlegessége, hogy az adások létrehozásában a gimnázium média iránt érdeklő diákjai is aktívan részt vesznek. Közreműködnek az előkészítésben, a szerkesztésben és a technikai megvalósításban, miközben szakmai mentorálást kapnak az Európa Rádió Miskolci stúdiójában. A sorozat a gimnázium küldetésével összhangban a tudás, érték, közösség mottó mentén készült, miközben a Magyarországi Református Egyház korábbi tematikus évéhez hasonlóan az ifjúság szolgálatára irányította a figyelmet. 30 évvel ezelőtt 1996-ban kezdte meg működését a Nemesbikki Bétel Református Szeretet Otthon a Magyarországi Református Egyház fenntartásában. Ennek alkalmából a napokban hálaadó istentiszteletet tartottak az otthon lakóinak, valamint a Mezőcsáti Református Énekkar közreműködésével a Nemesbikki Református templomban. Az alkalom végén a Szeretet Otthon melletti telken lerakták az alapkövét egy új, több mint 30 fős épületszárnynak. Az alkalmat szeretett vendégség koronázta meg a Községművelődési Intézményében. Viktor Dánielt, a Szeretet Otthon vezetőjét hallják.
Szükség már akkor is volt, és látszott az akkori társadalmi helyzetben is, hogy egyre több idős van magányosan szükségben, és hát így indult el 1996-ban az otthon. Hát az első évben 28 férőhelyen indultunk. Két éven belül 56-ra sikerült tetőtérbeépítéssel a férőhelyi számot bővíteni. Pontos számot nem tudok mondani az elmúlt 30 évről, de több mint 400 élet fordult meg nálunk. Hát 58 lakónk van, tehát házzal működünk, és 32 munkatársunk. Ebbe benne van a gondozói létszám, a technikai létszám, az adminisztrációs létszám. Hát ha visszagondolok a 30 év előtti helyzetre és a mostani tapasztalataimmal, akkor örültség volt ebbe beleállni. De Isten tudja, hogy kit mire tud használni, vagy milyen hiányosságokat is ki tud pótolni és kiegészíteni, úgyhogy így történt, hogy annak ellenére, hogy itt vagyok, itt voltunk, Isten mégis meg tudta áldani ezt a helyet, és még jó dolgok is történtek. Az utóbbi évtizedben, vagy már régebb óta is óriási igény van a demens idősek elhelyezésére. Népbetegségé vált a demencia, és ezért akartunk egy demens részt építeni, ami igazán nekik való, az ő speciális kívánalmainak megfelel. Tehát ez volt az alapmotiváció.
A legmelegebb órákban jellemzően 10 és 17 óra között a készlet erejéig ingyen vizet osztanak az utasoknak a legforgalmasabb vasútállomásokon és párakapukat is kihelyeznek, közölte a MÁV csoport csütörtökön. A közlemény kitér arra is, hogy az országos tiszti főorvos a Hungaromet előrejelzései alapján a másodfokú hőségriasztást péntekig hosszabbította meg, hétvégétől pedig már harmadfokú lesz a riasztás. Mint írták, az utóbbi évek tapasztalatai alapján már csütörtökön is kiemelkedően erős utasforgalom várható a Balaton felé és onnan vissza. A főváros és a vidéki városok felé pedig vasárnap lesz a csúcsidő. A vasúttársaság ezért azt kéri az utasoktól, hogy előre váltsák meg a jegyeiket. Azt tanácsolják, hogy aki teheti, induljon útnak még csütörtök vagy péntek kora délelőtt, mert a péntek délutáni és szombat reggeli csúcsidőben garantált a teltház. Az úton pedig mindenkinél legyen ivóvíz. Vizet osztanak és párakaput is kihelyeznek Miskolcon. Az önkormányzat szakemberei felvették a kapcsolatot a város ivóvíz szolgáltatójával, az Észak-Magyarországi Regionális Vízművek ZRT-vel, és megrendelték a vízosztást, illetve a párakapuk kihelyezését. Ezzel párhuzamosan a miskolci városgazda is megkezdte a párakapuk kihelyezésének előkészítését, tájékoztatott a Városházat csütörtökön. Ivóvizet osztanak a Centrum áruháznál, a Villanyrendőrnél és az Újgyőri főtéren, péntektől pedig a város 6 pontján is lehet párakapu alatt hűsölni.
Tiszán innen és Tiszán túl. Régió krónika. Az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.
Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha széllel szemben szaladok, én akkor is az utamat követem. Ha lenne még egy esély, hogy rám találjanak, maradok, hisz oda át, az idő megállt, nincsen már tovább. Sokan elítélnek, azt sem tudják, ki vagyok, fel sem tudják fogni azt, hogy én nekik egy körbe tükröt mutatok. Keresem az ajt, egy élményt, mi megmarad, fölrakom az életem pirosra. Se baj, ha feketén ragad. 10 éven át csak húztam, húztam, vártam a legnagyobb csodát. 10 éven át meguntam várni, ma végre indulok tovább. 10 éven át csak húztam, húztam, vártam a legnagyobb csodát. 10 éven át meguntam várni, ma végre indulok tovább. Már nem tudom, hogy mi van, az sem, hogy ki vagyok. Utamat járom, folyton vezetnek a csillagok. Ha tudnám, hogy te merre jársz, vagy épp most hol lehetsz, a nyomodba erednék rögtön, nem engedném, hogy elfeledj. Az élet birtokol, de szembeszállni vele élvezet, s ha egyszer odébb állnál, hadd repítsen el a képzelet. És majd, ha tévedésből találnál jobb utat, ne nézz soha vissza hátra, hagyj magad mögött a gondokat. 10 éven át csak húztam, húztam, vártam a legnagyobb csodát. 10 éven át meguntam várni, ma végre indulok tovább. 10 éven át csak húztam.
Napindító, az Európa Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
Köszöntöm hallgatóinkat, önök az Európa Rádió reggeli műsorát hallják, Kocák Szilvia vagyok. 2026. június 26-a péntek van. Ma ünneplik névnapjukat a Jánosok és a Pálok, Isten éltesse őket sokáig, és természetesen azokat a hallgatóinkat is, akik ma ünneplik a születésnapjukat. Nézzük, mivel várjuk önöket az előttünk álló órában. Műsorunkat hamarosan hitéleti gondolatokkal kezdjük, majd fél hétkor rövid hírekkel jelentkezünk. Mai adásunkban Gudor Botond erdélyi református lelkésszel beszélgetünk arról, hogy miért fontos, hogy egy református gyülekezet anyagilag független, önfenntartó tudjon lenni, és elmeséli majd azt is, hogy mit ért el Magyarigenben, ahol 3 református volt a gyülekezetben, amikor elkezdte a szolgálatot.
Egy alig néhány fős egyházközség történetében az állt elő, hogy én 18 évi szolgálat alatt függetlenné tettem anyagilag az egyházközséget, mire onnan elkerültem Gyulafehérvárra.
Maradjanak az Európa Rádióval a továbbiakban is, számítunk a figyelmükre.
Elmegyek, vész a hajnali gyors, majd nézheted, miként törleszt a sors.
Csak kenyérrel él az ember. Napi ige a református bibliaolvasó kalauz alapján.
Áldás békesség! A mai elcsendesedés alkalmával Kós Ádámot, a rakamazi református missziói egyházközség lelkipásztorát hallhatják. Imádkozzunk! Urunk, sokszor könnyen mondunk ítéletet, mint imádságot. kérünk, adj nekünk olyan szívet, amely nem közömbös, de nem is kemény. Taníts szeretni téged úgy, hogy abból szeretet fakadjon embertársaink felé is. Különösen azok felé, akik távol vannak tőled, vagy még keresik az utat hozzád. Amen. A 119. Zsoltár 129. versétől kezdődően olvasom Isten igéjét, egészen a 136. versig. Csodálatosak intelmeid, azért megfogadja azokat lelkem. Igéd kijelentése világosságot gyújt, értelmessé teszi az együgyűeket. Kinyitom a számat, és csak sóhajtozom, úgy vágyódom parancsolataid után. Fordulj felém, és könyörülj rajtam, ahogyan szoktál azokon, akik szeretik nevedet. Szilárdítsd meg lépteimet ígéreteddel, és ne uralkodjék rajtam semmiféle gazság. Szabadíts meg a hatalmaskodó emberektől, hogy megtarthassam utasításaidat. Ragyogó arccal néz szolgádra, és taníts engem rendelkezéseidre. Könny patakzik szememből azok miatt, akik nem tartják meg törvényedet. Amen. Kedves testvérek, az elmúlt napokban együtt olvastuk a 119. Zsoltárt, egy különleges énekhez, amelynek szinte minden sora Isten igéiről, törvényéről és rendelkezéseiről szól. Első olvasásra talán ismétlődőnek tűnhet, de ahogyan újra és újra végigolvassuk, egy ember lelkébe nyerünk bepillantást. Ez a Zsoltár mély Isten szeretetről tanúskodik. A szerző újra meg újra Isten szavához fordul, abban talál vigasztalást, és abból kér bölcsességet, és ahhoz igazítja az életét. Szinte minden megszólalásából azt érezzük, hogy számára az Úr nem egy távoli hatalom, hanem a legfontosabb személy, akihez ragaszkodik. Talán jobban megérthetjük a Zsoltárírót egy egyszerű példán keresztül. Úgy érzi a Zsoltárírró, mintha az édesapját, vagy ha úgy tetszik, az atyát bántanák meg a bűnökkel. Gondoljunk bele, ha valaki a szüleinket sérti meg, szóval vagy tettel, az nekünk is fáj. Ugyanezt érzi a Zsoltárírró is. Fájnak neki az Isten ellen elkövetett bűnök, az Isten iránti hűtlenség, mert szereti az Urat teljes szívéből, lelkéből, elméjéből és erejéből. Különösen ezért megrendítő, amikor a mai ige szakaszban ezt mondja a 119. Zsoltár 136. verse. Könny patakzik a szememből azok miatt, akik nem tartják meg törvényedet. Ezek a könnyek arról árulkodnak, hogy ami az Istennek fontos, az a zsoltáros szívének is fontossá vált. De nem csak az Isten iránt érez rendkívüli szeretetet, hanem ez a szeretet, ez könnyet csal a szemébe az emberek miatt is. Irántuk is felelősséget érez. Azok iránt, akiket szeret, akiknek az életét félti. Így érez ma sok nagyszülő az unokái iránt, vagy szülő a gyermekei felé. Talán nekik is könyszökik a szemükbe, amikor arra gondolnak, vajon gyermekeik és unokáik ismerni fogják-e azt az Istent, aki az ő életünknek biztos támasza lett. Nemrég református oldalakon és a híradásokban is sok szó esett azokról a felmérésekről és arról a felmérésről, amely szerint 10 év múlva eltűnhet az a nemzedék, amelynek még természetes és hagyományokból fakadó volt az egyházi kötődése. Ez sokat megijeszt, vagy elszomorít. Talán ugyanazt érezzük, mint az Zsoltárírró. Ugyanakkor érdemes egy másik oldalról is tekinteni erre a helyzetre. Lehet, hogy valóban véget ér egy korszak, amikor sokan elsősorban a családi hagyomány vagy a megszokás miatt tartoztak az egyházhoz, de a hit mindig több volt puszta örökségnél. Minden nemzedéknek személyesen kell választ adnia arra a fontos kérdésre, hogy fontos-e számomra az Isten? Akarok-e tartozni hozzá? Imádkozzunk azért, hogy gyermekeink, unokáink ne csupán örököljék a hit külső formáit, hanem személyesen is megismerjék az Urat. Hogy egyszer ők is ugyanazzal a szeretettel tudjanak ragaszkodni az Istenhez, mint a Zsoltár szerzője, és ugyanazzal a szeretettel tudjanak fordulni az emberekhez, mint a Zsoltár szerzője, hogy könnyezni, sírni, felelősséggel tudnak tekinteni az emberekre, és rendkívüli szeretettel tudnak tekinteni az Istenre. Legyen ez így majd a jelenben, és a jövőben is. Amen. Istenünk, eléd hozzuk gyermekeinket, unokáinkat, és mindazokat, akiket ránk bíztál. Kérünk, szólítsd meg őket abban az időben, amikor te jónak látod, de kérünk, ne engedd őket elveszni. Őrizd meg bennünket attól, hogy csak aggódni tudjunk értük. Inkább taníts minket kitartóan imádkozni és hitelesen élni előttük. Add, hogy a következő nemzedék is személyesen ismerje és szeresse Jézus Krisztust. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon békességet neked. Amen.
Igéi gondolatokat hallottak a Református Bibliaolvasó kalauz alapján. Mert nem csak kenyérrel él az ember.
Ha csak a vihar lenne, és előtte csendem, jobban félnénk, vagy kevésbé tőle. Ha csak az eső esne, és vele a zaj nem, elbújnánk-e előle, vagy sem? Ha csak a lábam lenne, és lábnyom nem követne, nem járna mindig sárban az életem mögöttem. De ha a sár nem lenne, nem lenne miért egyszer megvárni a vihar végét, megtörölni a csizma szélét, s rálépni az útra veled. Ha csak a lábam lenne, és lábnyom nem követne, nem járna mindig sárban az életem mögöttem. De ha a sár nem lenne, nem lenne miért egyszer megvárni a vihar végét, megtörölni a csizma szélét, s rálépni az útra veled.
Hírek! hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. A laboratóriumi vizsgálatok alapján jelentős vízminőségromlást is okozott a Szinva-patak miskolci részén kedden észlelt szennyezés, nem csak elszíneződést, közölte a Facebook oldalán Tóth Szentai József Miskolc polgármestere. Ismertetése szerint a patak városon áthaladó felső szakaszán tapasztalt szennyező beömlésnél a vas, a mangán és a szerves szennyező anyagok mennyisége is többszörösen meghaladta a határértékeket. A víz a vízi élővilágra kedvezőtlen, toxikus hatású volt. A patak belvároshoz közeli részén a Szinva terasz környezetében már alacsonyabb értékeket mértek, vagyis a szennyezés a vízben haladva hígulni kezdett. A szakemberek szerint jó hír, hogy a halak jelentős része el tudott úszni a szennyezéssel leginkább érintett területekről, olvasható a bejegyzésben. A miskolci polgármester szerint ugyanakkor a patak medrében és az üledékben élő kisebb élőlényeket a szennyezés valószínűleg súlyosan érintette. A Szinva-patak kedd délután változott narancssárgára a Miskolcon áthaladó szakaszon. A polgármester korábbi tájékoztatása szerint a városi hőszolgáltató Tatár utcai fűtőműjében az egyik kazán karbantartásakor a leengedett vasoxidot tartalmazó víz folyta a patakba. Befejeződött a Szóval Lévai podcast második évada. Újabb évadot tudhat maga mögött a miskolci Lévai József Református Gimnázium és Diákotthon kezdeményezése. A Szóval Lévai négy új epizódban olyan témákat dolgozott fel, melyek részei a mindennapjainknak és különösen közel állnak a mai középiskolásokhoz. A mobiltelefon használattól és a pályaválasztás kihívásaitól kezdve a zenei ízlésen át egészen az önkéntességig. Célja, hogy párbeszédet teremtsen a diákok, pedagógusok és a szülők között az őket leginkább érintő kérdésekről. A műsor különlegessége, hogy az adások létrehozásában a gimnázium média iránt érdeklődő diákjai is aktívan részt vesznek. Közreműködnek az előkészítésben, a szerkesztésben és a technikai megvalósításban, miközben szakmai mentorálást kapnak az Európa Rádió Miskolci stúdiójában. A sorozata a gimnázium küldetésével összhangban a tudás, érték, közösség mottó mentén készült, miközben a Magyarországi Református Egyház korábbi tematikus évéhez hasonlóan az ifjúság szolgálatára irányította a figyelmet. Pénteken kezdődik a Magyar Színházak 38. Kisvárdai Fesztiválja. A Színházi Seregszemle 9 napja alatt a Kárpát-medence magyar nyelvű színházi társulatai több mint 20 versenyelőadást mutatnak be, de szakmai beszélgetések, workshopok és szórakoztató előadások is várják az érdeklődőket, közölték a szervezők. A fesztiválon erdélyi, vajdasági, felvidéki, kárpátaljai és magyarországi társulatok lépnek színpadra. A programban újra gondolt klasszikus művek, kortárs történetek, monodrámák, zenés előadások, vizsgaelőadások és kísérleti színházi formák kaptak helyet. Az idei fesztivál díszvendége a Marosvásárhelyi Tompa Miklós Társulat, mely fennállásának 80. évfordulóját ünnepli.
Az időjárásról.
Pénteken a 14-21 fokos hajnali órákat követően délután már 33-38 fokos forróságban lesz részünk. A perzselő napsütés legfeljebb kevés helyen zavarhatják, kisebb gomoly felhők, esni pedig sehol sem fog. Mérsékelt, keleten-délkeleten időnként élénk lesz az északi, északkeleti szél.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Rég megbánt szavad. tegyél le mindent, tegyél le mindent, ő elé. Mindenem elé hozom, a múltam és a holnapom. Mindenem elé teszem, járja át ő mindenem. Nem húz mélység, nem rémít magasság, mert bennem él az örök szabadság.
Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
Kedves hallgatóink, Gudor Botond erdélyi református lelkésszel beszélgetünk arról, miért fontos a református gyülekezetek anyagi függetlensége. Amikor elkezdte a szolgálatot Magyarigenben, háromtagú volt a református gyülekezet, amikor eljött onnan, 20-an voltak. Ám nem csak a lélekszám gyarapodott, hanem sikerült visszaigényelni a román államtól a korábban elvett erdőiket, legelőiket, épületeiket. Mindez pedig megteremtette azt, hogy annak ellenére, hogy 20 fős a közösség, önfenntartó tudjon lenni. De ne gondolják, hogy könnyű volt a román állammal, bíróságokkal, hivatalokkal ezt rendezni. Gudor Botonddal, egykori magyarigeni lelkésszel, a gyulafehérvári református egyházközség lelkipásztorával Hegedűs Márk beszélget.
Mielőtt a konkrét történetekről beszélgetnénk, hogy hogyan sikerült a saját példáink keresztül, a saját gyülekezetein, lelkészi működésén keresztül egy-egy erdélyi gyülekezet anyagi függetlenségét biztosítani, hagy lépjek egyel visszább, és kíváncsi vagyok az elméleti válaszára. Hogy miért fontos az ön szerint, hogy egy református gyülekezet az anyagi értelemben önálló legyen, független legyen, hogy ne kelljen másra számítania? Hogy úgy is mondhatnám, hogy ne legyen kiszolgáltatott.
Köszönöm a kérdést. Azt hiszem, hogy a gyülekezeteink története, egyházunk története arról is híres, hogy képes volt anyagilag túlélni olyan korokat, olyan időszakokat, amikor mondhatni háborúk és járványok tizedelték meg a tagságát. Ez csak úgy volt lehetséges, hogy a tagok, akár lelkészekről beszélek, akár egyszerű hívekről, összefogtak és megtalálták annak módját, hogyha szegényen is, de az egyház megmaradjon az evangélium hűsége mellett. A 21. század elvárásai, de a 20. század is voltak különbek, olyanok, hogy szeretnénk, hogyha a gyülekezeteink úgy vannak anyagi biztonságban, az igehirdetés tisztessége és tisztasága úgy marad meg, templomainknak a kijavított állapota, illetve használható állapota úgy jelenik meg a hívek előtt, hogy azt lehetőleg a saját támogatásunkból, saját pénzforrásainkból tudjuk megvalósítani. Ez nem mindig volt lehetséges. Erdélyben mindig kérdés volt, ma is kérdés, hogy hogyan tovább az anyagi függetlenséget illetően, mert talán Magyarországtól eltérően az egyházi kongrua, azaz a lelkészek támogatása, jelentős támogatása a lelkészi fizetésekben. És mindig felvetődött a kérdés, hogy az úgy rendben van, hogy az állam támogat, de mi lesz akkor, hogyha az állam elvár olyat, ami ellentmond a lelkiismeretednek. Mégis én azt gondolom, hogy egy olyan rendszer, amely biztonságot jelentett, viszont a szorványgyülekezetek vagy kisebb gyülekezetek szempontjából van egy olyan pszichológiai határ, amely a megélhetést, illetve egy gyülekezetnek az gazdasági autonómiáját is kérdésessé teheti, és ez a 200-as határ. Explicite, hogyha 200 tag van egy egyházközségben, akik fenntartják az egyházat, ha az alá esik a határ, akkor már nehezen fenntartható a lelkészi állás, illetve nehezen fenntarthatók az épületek anyagilag. Ez azt jelenti, hogy a lelkésznek alternatív megoldásokat kell keresni, illetve a híveknek sokkal adakozóbbnak kell lenni, ha azt szeretnék, és amennyiben azt szeretnék, hogy lelkészük legyen. Nem tudom Magyarországon ez hogyan van, de a gyülekezeteinek a 80-90%-a azzal az igénnyel és elvárással él, hogy idézem a közmondást, hogy égjen a villany a parókián. Ez azt jelenti, hogy az erdélyi dombos viszonylatok között, ha villanyfény van a parókián, vagy régen gyertyafény, akkor mindenki lelki biztonságba érezte magát. Nos, ezért áldozni kell, és kellett. Tehát én úgy látom, hogy ez a fajta önállóság egyfajta hitelességet, és hosszú távon missziós lehetőségeket rejt magában, mert az a gyülekezet, az a közösség, amely áldoz a jövőjére, az a gyülekezet tervez. Mert lehetünk tízezren, ezren, de ha nem biztosítjuk az önállóságát a gyülekezetünknek, tehát elvárjuk, hogy más tartson el bennünket, akkor ez a helyzet megnehezítheti a tervezésünket, visszafoghatja. Ugyanakkor akár a pályázati rendszerekből is kiindulva mindig nagyon örömteljes, ha valaki úgy buzdít bennünket az önállóságra, hogy mindig számon kéri az ön részt, és arra figyelmeztet, hogy nekünk is hozzá kell járulni valamivel. Tehát, hogy ennek az összetevői persze nem zárják ki azt, hogy mindig is felelősek vagyunk önmagunkért.
És ön szerint ez az igény, ami megvan, és ezek szerint megvolt korábban is az erdélyi reformátusokban, ez fakad-e abból, hogy egy kisebbségi létben élnek, az erdélyi reformátusok magyar anyanyelvűek, és Romániában élnek. És hagy hozzam ide példaként a mai magyarországi reformátusokat. Az elmúlt 16 évben én úgy tapasztaltam gyülekezetekben, hogy azért könnyű volt hozzászokni azoknak a gyülekezeteknek ahhoz, hogy más segíti őket eltartani, ahol kaptak jelentős vagy uniós, vagy kormányzati támogatást. És hogy a kettő között van-e különbség? Tehát, hogy az erdélyi reformátusokban ez az igény, ez onnan gyökerezik, hogy ők a mai Románia területén élnek ön szerint? Vagy nem lát ilyen különbséget a kettő közösség között?
Természetesen vannak hasonlóságok és vannak különbségek. A különbség az, hogy a kisebbségi lét megköveteli ezt a fajta nemzeti gyülekezeti önállóságot, függetlenséget. És pedig, ha bibliai ígét keresünk hozzá, például azt is elmondanám, hogy nem vagyunk a meghátrálás emberei. Tehát kisebbségben nem léphetsz hátra, hanem mindig tervezned kell, mindig bátornak kell lenned, és mindig vállalnod kell, hogy életed, szabadságod veszélybe lehet a kisebbségi sors miatt. Ezzel talán Makkai Sándor püspöknek mondok kicsit ellent, azzal, hogy ő úgy ment el Erdélyből, ebből, hogy nem lehet kisebbségben élni, ebből aztán nagy irodalmi vita is lett, viszont azzal, hogy ott maradtunk és számos gyülekezet nem mehetett el sehova, azzal, hogy ott maradt, pontosan ezt a függetlenséget erősítette meg olyan körülmények között, hogy aki ismeri a 20. századi erdélyi két világháború közti egyháznak az életét, az tudja, hogy az egyházat visszakényszerítették a saját épületeibe, és az állam, nyilván az új román állam teljesen kivonult. A közszféra kivonult az egyházak finanszírozásából, tehát az egyháznak kellett az iskolát, a kollégiumot, az egyházközséget, lelkészt, a tanítót eltartani, kántor tanított, és ezzel az erdélyek bizonyítottak, hogy igenis képesek egy intézményrendszert működtetni. A másik, hogy kegyelmi idő is tud lenni ez a kisebbségi lét, hiszen az Úristen nem úgy küldi ki a tanítványait, hogy jó dolgok legyen, és bizony elég nehéz körülményeket jósolt meg mindenkori tanítványainak, de ugyanakkor egy szép vállalkozás is, amikor azt látod, hogy súly alatt nő a pálma. Talán a kényelmi státusa az, ami Európában is azt mutatja, sugallja, hogy sokféle nehézség következik. Demográfiai visszaesés, elkényelmesedés, és folyt szekularizáció, és ezek mind a jóléti társadalomnak olyan következményei, amelyeket nem szoktunk hangosan kimondani, bár mindenki jólétre vágyik. Így az erdélyi gyülekezetek élete is, én azt mondhatnám, egy küzdő élet, ahol vállalás van, ahol tényleg próbálják megvalósítani azt a közmondásos elvárást, hogy legyen lelkész, égjen a villany a parókián, viszont az érem másik oldala az, hogy tényleg lehet ebből kényelmi státus is, és mondok erre példát, sokszor a gyülekezeteinknek a hierarchikus berendezkedése miatt, tehát hogy egyfajta mondhatni fentről le vagy lentről fel való gondolkodás eredménye, hogy mindent elvárunk a lelkésztől, aki egyszerre építészmérnök, freskorestaurátor, közgazdász, tanár, tanító kell legyen, és közben ugye a gyülekezet kényelmi státuszban kerül, vagy fordítva, a lelkész azt mondja, hát neki csak az a feladata, hogy az igét hirdesse a szószéken, tehát végezze el a presbitérium a munkát. A baj az, mikor mindenki elvárja a másiktól ugyanazt, és senki nem tesz semmit, akkor nyilván a gyülekezet végét jelenti ez. Tehát elmondva azt, természetesen örvendünk, és mindig is örvendünk mindenfajta támogatásnak, és akár Európai Uniós támogatás sikere, akár a holland testvérek, vagy a svájci testvérek támogatása, és főleg az anyaország támogatása nagyon-nagyon sokat jelentett és számít a közösségeinkben, így a szórványban is. De ezeket mindig szerintem úgy kell értelmezni és elfogadni, és azokkal élni, hogy a felelősségünk nem szűnik meg. És ez a felelősség az az, hogy egyrészt te kerülsz olyan helyzetbe, hogy segítened kell a másikon, és főleg olyan helyzetbe, hogy nem várhatod mástól mindig a megoldást. Tehát a svájciak és a hollandok vagy az angol testvérek nem fognak mindig Erdélybe jönni, mert hogy a mezőségi szegény eklézsia nem tud előbbre jutni, mert úgy látják, hogy az afrikai vagy a közép-ázsiai gyülekezetek vagy kereszténység léte veszélyben van, inkább oda mennek, tehát nekünk is meg kell tanulni küzdeni, áldozni, fennmaradni. Ez a garanciája annak, hogy a gyülekezetek önállósága megmarad, ha nincs egy teljesen kényelmi státusz.
Oké, köszönöm a kontextust, és akkor forduljunk rá arra a gyakorlati részére a beszélgetésnek, hogy mindezt a saját példáink keresztül hogyan tudta elősegíteni.
Természetesen a gyülekezeteknek az élete, legalábbis a gazdasági része sok mindenből állhat. Állhat a hívek egyszer adakozásából, a gazdagabb, tehetősebb hívek támogatásából, vagy partner gyülekezetek támogatásából. Akár én is elmondhatom azt, hogy a miskolci gyülekezet például támogatta az alvinci szorványgyülekezetet, amit én nagyon pozitívnak tartok, mert ezzel is kifejezzük egymás iránti testvéri szeretetünket. Viszont hogyan lehet olyan helyzetekben függetleníteni anyagilag a gyülekezetet, hogy sok eszköz nem áll rendelkezésedre, és ez a szorvány helyzete, hiszen a szorvány egy egyfajta sérülékeny helyzetben van, azáltal kevesen vannak, akik támogathatják, hívek, viszont nagyon gazdag, sőt mondhatni rendkívül értékes történelmi örökséggel rendelkezik. Értem ez alatt azon épületeket, amelyeknek birtokában van, templom, parókia, de talán azokat is, amelyeket az állam elvett 1948 és 1962 között. Ez a két év, illetve ezen évek közötti periódus az, amikor Romániában a legtöbb egyházat kisemmizték, és a kommunista hatóságok majd mindenüket elvették, földeket, épületeket és egyéb javaikat. Tehát ezeket vissza kell szerezni, és nyilván a visszaszerzés folyamata egyszerűbb ott, ahol a saját közösséged a politikai faktor, tehát hogy a polgármesteri hivatalban tegyük fel a presbiter, épp a polgármester és a szavazó közösség önmagában a gyülekezet, vagy a gyülekezet az a része, amely tegyük fel modern politikai szófordulattal a mérleg nyelve tud lenni. Ilyenkor persze a restitúciós ügyek könnyebben mehetnek, de hát elmondhatnám azt is, hogy néha ez pont ez az akadálya ennek. Tehát, hogy nem kizárólagos az, ha sikertörténet az, ha többségben van egy-egy településen, mondjuk a magyarság és a reformátusság. A szorvány vulnerabilitása, sérülékenysége abban áll, hogy ott nem volt meg az a szándék, hogy politikai félelem miatt, vagy voksokra való számítás miatt ezeket visszaadják. Tehát ez ki volt zárva, emiatt elodázták teljességgel a visszaszolgáltatást, és utolsó percre hagyták. Emiatt a lelkészeknek jogászá is kellett lenni. Fel kell térképezni azt, hogy az egyházközségeknek mi volt. Ez azt jelentette, hogy levéltáraktól kezdve a saját levéltár, országos levéltár, megyei levéltárak segítségével össze kellett állítani azt a lajstrómot, amely visszahelyezte végül is a lelkész elé került mindaz, amit elvettek 1948 után. Másrészt meg kellett keresni azokat a jogi eszközöket, amelynek segítségével, vagy amelyeknek segítségével visszakérhette ezeket a javakat. Nos, két része van a visszaigénylésnek Erdélyben, még mindig mind a kettő működik, és talán a hallgatóknak azt is elmondanám, hogy a mai napon is egy olyan polgármesterrel tárgyaltam, aki nem akarja megoldani a restitúciót, de azért ígért nekem valami templomrestaurálási pályázati pénzt, hogy hát, ha hallgatok, tehát ma is volt már egy politikai tárgyalásom mondhatni, ahol idézőjelben mondom, kicsit jezsuita próbáltam lenni, hogy mind a kettőt megsürgettem a maga rendje és módja szerint. Tehát nagyon élelmesnek kell lenni abban, hogy az ember hogyan szerzi vissza a javait. Tehát az egyik része a külterületek része, amely azt jelentette, hogy egy gyülekezetnek akár 5 vagy 20 vagy 50 hektár közötti területe lehetett rétje, kaszálója, erdeje, szántóföldje vagy szőlőse, Erdélyben elég sok szőlős is van. Tehát ezeket visszakérni 1990 után lehetett több törvény alapján, és most a kedves hallgatóknak tudnám mondani, a 18-as, a 247-es, a 62-es törvényrendeletet, tehát rengeteg törvény volt, ami ezeket úgymond megengedte, vagy azt megengedte, hogy visszaigényeljék, hát ezzel éltem is, de legtöbbször nem működött a visszaigénylés. A belterületeket viszont, értem ez alatt egy-egy település területén levő házat, iskolaépületet, akár elvett ingatlant, belterületet, ezeket Bukarestben kellett a 94-es kormányrendelettel visszakérni, külön bizottság, restitúciós bizottság, kormány szintű bizottság foglalkozik ezekkel. Hát ott is lehezen halad az ügy, és a Mikó ügy óta úgy halad, hogy a kézifék is fel van húzva. Nem tudom, milyen kéziféket használnak, de jó fog, mindenképpen lassan haladnak az ügyek. És hát a lelkészeknek el kellett indulni ebbe a két irányba, ami azt jelenti, hogy nagyon költséges egy-egy restitúciós folyamat. De miért szükséges? Azért, mert a vagyoni részek visszakerülnek, akkor azok garantálhatják, segíthetik a gazdasági önállóságnak a hosszú távú eredményeit. És hát én ezt próbáltam megvalósítani.
Az ön példáiból mi volt a kezdjük a negatívval, mi volt a legszürreálisabb így a román adminisztrációval, bírósággal, hivatalokkal való ügyintézése?
A legnehezebb akkor volt, amikor a feleségemet, aki közgazdász Magyar Igenben, egy olyan egyházközségben, ahol úgy kezdtem a pályafutásomat, hogy három református egyháztag volt, egy gyönyörű barokk templom, egy rengeteg épület, és nyilván visszaigénylendő épületek és területek is voltak, tehát úgy kezdtem a pályafutásom, hogy a feleségemet egyedüli pályázóként felvették főkönyvelőnek a polgármesteri hivatalba. Már azzal elindult a lavina, hogy egy ilyen nagy román községben egy magyar találtak, aki főkönyvelő legyen. Tudtam, hogy ez nem kényelmes státus, mert én közben a polgármestert ostromoltam a kéréseimmel, amelyek jogosak voltak, viszont a polgármester nyilvánosan a főtéren utánam kiabált, hogy tiszteltes úr, amíg én élek, addig ön egyetlen épületet és négyzetcentiméternyi földet sem kap vissza. Ezt megígérem és esküszöm. És ugyanaz a polgármester egyszerűen kénytelen volt visszaadni a területeket. Előbb a 20 hektár legelőtt, utána a 30 hektár erdőt, utána a kaszáló, utána az épületet, és mindez csak úgy lehetett, hogy a restitúciós bizottság is visszaadott egy épületet, a polgármesteri hivatal megtámadta, én kivédtem a törvényszéken, a németországi Nürnbergi testvérgyülekezetünk megtámogatta az orvosi rendelőknek a rendbetételét, építettünk egy gyógyszertárat, és ezzel fejlesztettem a községnek is a közegészségügyét, úgyhogy alig voltunk maréknyian. Végül is belátta a polgármester, hogy én ugyan rámenős és elég kuruckodó vagyok ezekben a dolgokban, de ugyanakkor fejlesztem a közügyet is, és az elmenetelem előtt már oda jutottunk, hogy bár én mindent visszaigényeltem, és megszületett az önállóságunk, szervezett románul egy Bodh Péter konferenciát, ami nagy dolog volt, mert felfedezték Bodh Pétert végre ők is, hogy ez a községnek a nagy embere. Sőt, ezen túl, amikor a román minisztériumba ment, igaz magyar miniszterhez, a megjelent köteteimből kért egy adaggal, hogy sikerüljön meggyőzni a minisztert, hogy a faluba a közvilágítást azt modernizálják, a vizet bevezessék, és az egyvizet elvezet. Tehát, hogy minden rossz jóra fordul. Tehát ez egy példa, hogy hogy mennek ezek a dolgok. A vége történetnek az lett, hogy bár az uniónál is fellebbeztünk egy terület tekintetében, majd mindent visszakapott a Szórvány Egyház területeket és épületeket, amelyekben orvosi rendelőket rendeztünk, voltak korábban, tehát azokat javítottuk, gyógyszertárat építettünk ki, üzlethelyiségeket adtunk ki, és a területeket intenzív mezőgazdasági kihasználás mellett tudtuk értékesíteni, tehát úgy is, hogy pályáztam az egyházközségnek Amerikában, igaz, és az ottaniak összegyűjtöttek egy traktorra való pénzt, úgyhogy a magyaroknak kicsit olcsóbban tudtunk szántani, a román lakosság piaci áron részesült ebben a szolgáltatásban, úgyhogy elmondhatom, hogy egy alig néhány fős egyházközség történetében az állt elő, hogy én 18 évi szolgálat alatt függetlenné tettem anyagilag az egyházközséget, mire onnan elkerültem Gyulafehérvárra, és fejlesztettük, tehát vendégszobákat építettünk ki, egészségügyet fejlesztettünk a településen, templomokat javítottunk az Ágoston Sándor Alapítvány fiataljainak is a támogatásával, és mondhatni nem csak a mi pénzünk, lelkesedésünk, hitünk volt benne, hanem sok más embernek is, akár anyaországi, akár tengeren túlinak a támogatása, és ezt én sikerként könyvelem el.
Kedves hallgatóink, Gudor Botond erdélyi református lelkésszel Hegedűs Márk beszélgetett arról, miért fontos a református gyülekezetek anyagi függetlensége.
Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.
Kedves hallgatóink, néhány perc múlva a hírek jönnek, de várjuk vissza önöket. Legyen szép napjuk, ha tehetik, tartsanak velünk, és hallgassák a folytatásban is az Európa Rádiót.
Napindító. Hírek, információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.